templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 450 évvel ezelőtt történt a szigeti veszedelem Zrínyi Miklós és társainak a szigetvári várból való úgynevezett kirohanása. Ebből az alkalomból jubileumi esztendőt hirdettek. Arról nevezetes szigetvár többek között, hogy két temploma is van a település belvárosában, illetve szigetvár határában áll egy harmadik templom. A közelmúltban bemutattuk a Szent Rókus templomot, amely a plébánia templom, most a Szent Antal templomot tekintjük meg, amely a ferences múltjára emlékeztet a városnak, és a város határában pedig van egy kegyhely, amely most elég szomorú állapotban van, de a múltja igen érdekes, Turbék a neve annak a település résznek, ahol ez a búcsújáróhely és templom áll. Most tehát a ferences templomot tekintjük meg, Varga Zoltán, alpolgármester úr, az egyházközségi képviselőtestület elnöke és a városi könyvtár vezetője, a kalauzunk. A ferences templom alapkövét 1713-ban helyezték el, török mecset helyén. Az árda 1740-ben épült, és a hármas főoltár 1768-ban. Ez is török mecset volt?
Igen, ez volt állítólag a Hadzsi Hüsszein nevét viselő dzsámi, és ezt kapták meg a ferencesek 1689-ben, amikor ugye visszatértek Szigetváron, hiszen a 16. században már ők voltak Szigetváron.
Sekrestjén át jövünk be a ferences templomba. Bolthajtásos, szép sekrestje, és csodálatosan bele komponálták a sekrestje szekrényt. 7 olyan rekesz van, amely egy-egy atyának a misekellékeit tárolhatta. Tehát 7 atya dolgozhatott itt a tervek szerint, vagy amikor a sekrestjét kiképezték. Gyönyörű ez a intarziás bútor, a sekrestje bútor, csodaszép.
Igen, egy ferences asztalos munkáját dicséri. Jáni Lukács lehetett a neve, és a pécsi ferences műhelyben dolgozott. Ugye Pécsett egy fantasztikus asztalos műhelyük volt a ferenceseknek, ahonnan nagyon sok remek mű került ki.
Oltárépítő műhely is volt ez, igen.
Így van, ugye a szigetvári oltárt is például az 1930-as években ők állították helyre.
Ezt a hármas oltárt ők?
Így van.
Csak helyre, tehát ez barokk oltár, amit ők...
Ők is készítettek valami, így van, felújították, és hát akkor ugye el lett szállítva Pécsre egy ideig, és akkor, amikor visszakerültek, akkor ugye mindenki a csodájára járt, hogy ugye micsoda szép munkát végeztek. Ugye ehhez a sekrestje bútorzathoz fűződik egy legenda is, ugye, hogy ez a Jáni Lukács, ez gyakorlatilag Jeni Lukács névre hallgathatott, hiszen a törökök, mikor ugye elmentek, akkor itt maradt egy fiúcska, aki belépett a ferences rendbe, és akkor ugye azért hívja, Jeni az törökül újat jelent, és akkor ezért kapta ugye ezt a nevet, hogy ő volt az új Lukács, hiszen a keresztényként ugye új volt, hiszen ugye megtért, de hát ez egy nagyon szép legenda, a valóság ugye ennél másabb. Azonban, hogyha nézzük, akkor tényleg ilyen gyönyörű arabeszk hálóval díszített ez a sekrestje bútor, és hát azt látjuk, hogy a barokk stílus, illetve a török ornamentika azért meghatározó benne, tehát ez tipikusan a 18. század olyan terméke, ami a kultúrák egymásra való hatását dicséri, hát fel kellene újítani, tehát azért látszik rajta, hogy az idő vasfoga.
Látszik, de így a jelenlegi állapotában is nagyon szép. Hol állt a török előtt a templom, a szigetváriak temploma? Melyik templom helyén volt valamikor a templom?
Ez egy csodálatos, fantasztikus kérdés, nem tudjuk. Tehát a régészeti kutatások a Szent Rókus templom alatt nem találtak templom maradványt. A különféle metszetek a főtértől egy icipicit Barcs felé, egy icipicit nyugatra az út mellett ábrázolnak egy-két tornyú templomot, tehát vélhetően azon a részen állhatott. Abban a szerencsében van részünk, hogy itt hadszintérkutatások lesznek nem sokára, és vélhetően ilyen talajok, zajradaros módszerekkel és mindenféle új régészeti módszerekkel meg fogják vizsgálni Szigetvárt.
Hát, ha ráakadnak.
És nagyon-nagyon bízom benne, hogy rá fognak akadni majd arra a templomra, amelyik az 1566-os ostrom előtt szólította a szigetvári híveket imára.
Hálából a Turbéki Szüzanyának votív tárgyakat rejt egy vitrin itten, illetve nem is rejt, megcsodálható. Megyünk majd a Turbéki templomba, onnan kerültek ezek, látszik, hogy kegyhely volt a Turbéki templom. Egyszer már jártam ebben a templomban, a szigetvári Szent Antalról nevezett ferences templomban. Hát akkor is magával ragadott. Ilyen nincs máshol. Hármas oltár, hárman egyszerre tudtak misézni a templom szentélyében.
Igen, igen, tehát ez egy csodálatos szép templom. Alapkövét 1713-ban helyezték el, mondja az egyik emléktábla a templom falán, és ez az igazi, van egy másik is, ami szerint 1688-ban, de hát akkor még blokkád alá volt véve Szigetvár, tehát akkor biztos, hogy nem azzal foglalatoskodtak, hogy templom alapkövet helyezzenek el, hiszen akkor itt még állt ez a bizonyos Hadzsi Hüsszein dzsámi, aminek a helyére építették a ferencesek ezt a templomot. 1740 táján készült el, és addig egy fa templomban miséztek a ferencesek. Aztán utána lett ugye ez a templom, és hát 1768-ban készült el ez a fantasztikus hármas oltár, amit egy mosgói birtokos hölgy, Steiner Katalinnak az adománya folytán került ide a templomba, és hát ferences szerzetesek munkáját dicsérik, mint a festmények, mint pedig a szobrok.
Tüneményes építmény. Melyik oltár? Hát nyilván a Szent Antal a központi, a főoltár főoltára.
Igen, igen, ugye Szent Antalt ábrázolja, illetőleg a szobrok is hát a ferencesekhez kötődnek, a bal oldalon elhelyezkedő szobrok. Kapisztrán Szent János alakja elevenedik meg előttünk, illetve az ő tanítója Szent Bernardin található. Még a középen a két nagyszerű magyar király, ugye Szent István, illetve Szent Lászlót látjuk, illetve a két szélső alak pedig alexandriai Szent Katalin, illetve Szent Borbála vértanúk a keresztény üldözések korából.
A Szent Antal oltár jobbján a Szent Ferenc oltár látható, illetve a másik oldalon?
A másik oldalon pedig a Nepomuki Szent János, a Jónási titok védőszentje látható. Érdekes, tehát a két szélső oltárkép az van, aki szerint ugye ferences mesterek alkotása, van, akik szerint pedig Karl Auerbachnak az alkotása. Tehát itt többféle verziót is lehet látni.
Még ezen kívül három oltára van a templomnak a hajóban. És nagyon kedves kis szószék, tüneményes templom.
Igen, ezt szoktuk mondani, tehát ez az az igazi, meghitt templom, tehát ugye nagyon dicsérjük a Szent Rokus plébánia templomot, hogy ugye mennyire megjeleníti a török építészet és a keresztény építészet, stílusjegyeit, stb. De azért, ha számomra legalábbis, nagyon szubjektív vagyok, tehát ha egy templom meghitt csendjébe szeretnék bejönni napközben, akkor ezt a templomot szoktam választani. Részint, mert a másik templomban nem nagyon lehet ugye bemenni, hiszen az nincs mindig nyitva, de ennek a templomnak hangulata van is, varázsa van is, és azt hiszem ez a sok fa, amit itt látunk, tehát ez még inkább meghitté teszi ezt a hangulatot. És hát van egy orgonája is ennek a templomnak.
Elég kicsike kis orgona, ahogy nézem.
Igen, picike orgona, zúg-búg, ahogy szoktam mondani, de ugye ennek is van egy története, tehát ennek az orgonának egy része, az a Szigetvár mellett van Szentegát, és ott élt a Biedermann család, aki egy zsidó eredetű család volt, katolikus hitre tértek, a pápai lovag lett például a Biedermann Rezső báró, Szigetvár jótevőjének nevezték, kórházalapítás, iskolalapítás, a felesége is polgári leányiskolát alapította, Biedermann báró polgári fiúiskolát hozott létre, a monarchiának hadihajó építését finanszírozták, tehát segítettek, ahol tudtak, és az ő általuk épített kápolnából került át ez az orgona ide, a Szigetvári Ferences templomba, illetve ennek az orgonának bizonyos részei, mert a gyárvárosi templomban is található abból a bizonyos orgonából, és hát mondhatnám, hogy egy hitvalló családról van szó, hiszen Biedermann Rezső báró fia, Biedermann Imre mélységesen, mélyen hívő katolikus volt, közreműködött az ellenállási mozgalomban a II. Világháború idején, és ezt olyan szépen meghálálták neki, hogy egy internáló táborban verték agyon az 1950-es évek elején ezt a nagyszerű férfiút, holott elmehetett volna ő is külföldre, de nem tette, mert úgy gondolta, hogy neki ez a hazája. Hát ez egy Ausztriából érkezett család volt, akik aztán Pozsonyban is éltek, és az 1848-49-es szabadságkaszleverése után, amikor a Batthyány birtokokat ugye elvették a tulajdonosoktól, akkor költöztek ők Szentegátra, illetve a család egyik ága Mosgóra. Tehát úgy kerültek ők ide, és hát mondhatni, hogy magyarrá váltak, és katolikussá, és segítették ezt a környéket a boldogulásban. A cselédség számára iskolát hoztak létre, lakásokat építettek. Az a bizonyos kisvasút például, ami az ország legkeskenyebb nyomtávú vasútja, ami Alma mellékről megy Sasrétre, a sasréti Biedermann vadászházhoz, az is például a csühögő, az is Biedermann bárónak az alkotása, hiszen a zselicfáit ugye ezen a vasúton szállították. Most pedig a turisták ezreit viszi minden esztendőben ezen a csodálatos tájon.
Tehát keskenyebb vágányú, mint a keskeny vágányúak?
Igen, ez a legkeskenyebb. Ez a legkeskenyebb nyomtávú. Tehát, hogy minden összefügg, és mondjuk engem a Ferences templom valamint, hogyha hallom ezt az orgonát, akkor azért beugrik a Biedermann család is.
Nem tudunk lemenni a kriptába, ahol víz van, ugye?
Így van, illetve ugye itt látjuk is, hogy a templom padlója alatt ugye van egy lyuk, hatalmas felújításra lenne szükség ugye ebben a templomban, részint megállítani a vizesedést, ugye összefügg a volt Ferences kolostorral a kripta, hiszen az alá is ugye benyúlik, tehát mindenképpen egy felújításra lenne szükség, ennek a költsége viszont több 100 millió forintra tehető, ennyi pénzzel az egyház jelenleg nem rendelkezik, de az elkövetkezőkben ugye minden reményünk megvan arra, hogy egyszer fel lesz újítva az a templom, hiszen látjuk, hogy ugye bent állunk, hogy bizony kicsit süllyed már ez az épület, és hát 1875-ig temetkeztek a kriptába a szigetvári Ferences szerzetesrendnek a tagjai, utána elfalaszták a bejáratot, és az 1930-as években találtak újból egy lejáratot a kriptába, és a Historia Domus le is írja, hogy hogyan mentek le ebbe a kriptába, hogyan eresztették le egymás kötéllel, és akkor ugye világítottak, és hát akkor tárták fel újra ezeket a folyosókat itt a lábunk alatt.
közben átértünk a ferences kolostorhoz, amely most zeneiskola. Ferenceseknek nem tudtak visszatérni a rendszerváltozás után, és átadták a városnak, ugye, az épületet.
1986-ban nyitotta meg kapuit itt a szigetvári zeneiskola. Ugye kiválóan alkalmas a ferences kolostor zeneoktatási célokra, de a szigetvári zeneiskolában több száz gyermek tanul sokféle hangszeren, több zenekar is működik Szigetváron. A szigetvári ifjúsági fúvós zenekar, akkor hogy a húros hangszereknek is legyen saját zenekara, ugye a szívfúrosok zenekart is megalapították, illetve a Tinódi vegyes kar, az 1877-es szigetvári dalárda munkálkodásának a folytatója, hogy így mondjam.
Varga Zoltán alpolgármester úr szintén növendéke volt ennek az intézménynek, úgy tudom.
Így van, a kétféle oktatásban is részesültem, klarinétot tanultam, Csajági György tanárúrnál, aki tárogató művész is egyébként, és Vörösné Magda Julikánál pedig éneket, magánéneket.
Török sípot nem fújják itt?
Csajági György, amikor el szokott jönni Szigetvára, akkor fújja, tehát ő mindenféle hangszeren, zúrnán is, meg ilyesmi hangszereken is játszik, tehát őt érdekli is egyébként a magyar népzenének a múltja, illetve ennek a népzenének a kapcsolata a türk népek zenéjével, tehát ő már szólaltatott meg avarkori kettős sípot is, tehát egy nagyszerű ember is, nagyszerű tudós is egyben.
Egyébként érdekes, a Kecskeméti Kodály Intézet is a Kecskeméti Ferences zárdában, kolostorban működik.
Hiszen ugye képzeljük el, hogy tehát ezekben a cellákban folyik a hangszeroktatás, ugye, és ha valaki éppen tubán gyakorol...
Nem hallatszik át a szomszédban.
Pontosan nem fogja zavarni a szomszédban tanuló hegedű, vagy éppen zongorista kislánynak, vagy kisfiúnak.
Lévén 70 centis falak vannak legalább.
Így van, de hát volt itt minden, tehát úttörőház, főzőtanfolyamokra jártak itt a 60-as, 70-es években, lakások is kialakításra kerültek ezekből a cellákból, és hát valóban a ferences szerzetes rend nem kérte vissza 1990 után, ugye a fordulat után ezt az épületet, hiszen ahogy én tudom, ugye arra koncentráltak, hogy a még meglevő iskoláikat próbálják meg fenntartani, illetve minél jobb karba hozni.
Igen, sok helyre visszatértek, de nem lehetett mindenhova visszatérni.
Tehát... Volt rá szándék egyébként. Tehát Szigetváron sokan szerettük volna, hogyha visszatérnek. Itt a mellettünk lévő parkolóban volt egy ilyen terv, de ez igazából nagyon halvány terv volt, de hogy itt a parkoló helyén fog felépülni egy ferences gimnázium is, de aztán hát sajnos ebből nem lett semmi.
Weiner Leó Zene és Művészeti Iskola.
Érdemes
körben nézzünk be. Termei is képzőművészeti alkotásokkal ékesítettek, és hasonló kéz nyomait őrzik a festmények is, és a faragások is, domborművek is.
Így van, Zágon Gyula tehetségét dicsérik ezek az alkotások. Zágon Gyula Szigetváron volt rajztanár, illetve fafaragó és festő, és nagyon foglalkoztatta őt is a szigetvári múlt, és nagyon sok faragás található itt ebben a zeneiskolában, amely mondhatni, hogy a Zágon életmű jelentős részének ad otthont. A turisták előtt annyira nem ismert, dolgozunk azon, hogy minél jobban megismerjék a Szigetvára látogatók ezt a fantasztikus életművet. Elég csak arról beszélni például, hogy ezek a faragások, ezek azokból a gerendákból készültek, amit Szigetváron még a törökök tettek le. Aztán amikor a csatornát építették, akkor ugye ezek a fa gerendák feltárásra kerültek, Zágon Gyula ezeket összegyűjtötte, és a törökkori gerendákból faragott például Szulejmán Zrínyit, illetve a magyar történelem kiváló alakjait, és hát a festménye is megkapóak. Ugye itt például előttünk éppen a hatalmas tóban álló szigetvári várat látjuk a török ostrom előtt.
Hatalmas tóban áll, tehát ezért volt Szigetvár, nem is gondolkodta ezen, tehát sziget volt Szigetvár?
Igen, és az 1566-os ostrom idején már 4 sziget állt ki ebből a hatalmas nagy tóból, amit ugye mocsár szegélyezett, tehát igen, nehéz volt bevenni ezt a várat, és hát Pécs elfoglalása után ugye nagyon sokan menekültek az 1540-es években Szigetvárra, és hát akkor kellett az akkor meglévő három sziget mellé még egy negyediket is, az úgynevezett újvárost is létrehozni, mert hát nagyon megteltünk olyan emberekkel, akik a török elől menekültek, sőt még a pécsi püspöki központ Szigetvára helyezése is ugye szóba került.
Mert hogy védhető volt.
Így van, tehát mert hogy védhető volt, de aztán ugye 1566 keresztül húzta ezt a számítást.
Szigetvár, ezen a festményen úgy néz ki a szigetvári vár, mint Mont-Saint-Michel az Atlanti-óceánban, a Franciaország nyugati partjainál, az a híres bencés kolostor, szintén egy ilyen szigetre épült, nagyon romantikus, izgalmas. Hát ma már nincs nyoma annak, hogy sziget lenne Szigetvár, hála Istennek a neve őrzi.
Így van, tehát ez egy hatalmas nagy dolog lenne egyébként, hogyha meg lenne még ez a fajta Szigetvár, hiszen tényleg ezt a képet nézve, mintha a víz tükrén állna ugye ez a szigetvári vár, tehát nem kéne Velencébe menni szerintem nagyon sok embernek, hiszen ugyanazt vagy hasonlót megtalálna Szigetváron is. Hát most már természetesen ugye a vártó, amíg a török korban megvolt, de ugye kellett a mezőgazdasági műveléshez, aztán a felszabadulás után a földterület, úgyhogy lecsapolták a tavat, az almáspatakot szabályozták, de azért annyi gyönyörűséges gólyahír, nem hiszem, hogy máshol annyi nyílik, mint Szigetváron a vár körül, tehát azért látjuk, ha majd fölmegyünk a várfalakra, azért simán ki lehet venni ennek a tónak a medrét.
Zágon Gyula mikor is élt?
20. század embere volt, 1990-ben halt meg, magas életkort élt ő meg, és hát javarészt Szigetváron élt, Budapesten halt meg, és hát a szigetváriak nagyon-nagyon emlékeznek rá, hiszen a város számos rajztanára, azaz ő tanítványa volt, és bizony sok embert indított el a rajztanár, illetve a művészeti pályán. És egy nagyon, hogy mondjam, nagyon-nagyon érdekes színfoltja volt Szigetvárnak. Ugye a szigetváriak bejártak hozzá, itt lakott az általános iskolával szembeni egyik házban, és hát testközelből lehetett azt látni, hogy is készülnek ezek a csodálatos alkotások, amik itt vannak elhelyezve a szigetvári zeneiskolában.
És hát ebben a jubileumi esztendőben azért jó, hogyha az ő alkotásaink keresztül is ismerkedhetnek a helybeliek is, meg a messziről jöttek is Szigetvár múltjával.
Így van, ugye itt is alakult Szigetváron egy emlékbizottság a 450. évforduló méltó megszervezésére, és hát többek között a programok között szerepel az is, hogy a szigetvári zágon kiállítás meg mutatása az teljes körül legyen a Szigetvárra látogató turisták, illetve érdeklődők számára, hiszen egy hatalmas érzelmi töltetet tud adni ez a rengeteg festmény, ezek a nagyon-nagyon kifejező faragások.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Varga Zoltán segítségével ismerkedtünk Szigetvár múltjának egy szeletével, a ferences templom és kolostor érdekes történetével. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.